Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Téma sorozatunk 11. alkalmához érkeztünk el, amelynek címe az újjászületett ember és a két természet. Pál apostolnak a Efézus beliekhez írott leveléből szeretnék egy alapgondolatot olvasni. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből a 4. fejezet 22. versétől a 24. versig terjedő szakaszból szeretnék olvasni. Tehát az Efézusi levél 4. fejezetének 22. versétől így hangzik Istennek igéje. Hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való óember, mely megvan romolva a csalátság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek a ma az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban, és valóságos szentségben. Pál apostol üzenetének megértése érdekében először szükséges egy kicsit meghatározni az ó embernek a fogalmát. Pál apostol 3 jelzővel is próbálja körülírni, próbálja érthetővé tenni számunkra ezt a fogalmat. Az első ilyen dolog, azt mondja az apostol, hogy a régi élet szerinti. Vagyis a régi élet szerinti cselekedetekhez kötődik az óember. A másik meghatározás az, hogy megvan romolva. Vagyis a megromlott emberi természetünkről beszél az óember képében, amely a bűnös életmódban érzi jól magát. A harmadik meghatározás pedig az, hogy a családság kívánságaival teljes ez az óember. Ha megnézzük, hogy mit jelent az, hogy család, az értelmező kézi szótár azt mondja, hogy álnok, kétszínű, megtévesztő, csalóka. Vagyis olyan kívánságokkal teljes az óember, amely álnok módon meg akarja téveszteni az embert. Ezek részben a már öröklött hajlamokban jelentkeznek, részben pedig az élet folyamán felvett kívánságokban jutnak kifejezésre. A másik dolog, amit világosan látni kell, az, hogy az óember nem az anyagi hús testemmel kapcsolatos valami, hanem a belső emberemnek egy bizonyos része. Az Isten által teremtett embert a Biblia alapján a következőképpen lehet felbontani. Pál apostol a korintusiakhoz írott 2. levél 4. fejezetének 16. versében fogalmazza ezt meg az apostol. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső ember mindazonáltal napról napra újul. Vagyis Pál itt két meghatározást ad az emberrel kapcsolatban. Az egyik az, hogy van egy külső emberünk, és van egy belső emberünk. Melyik az egyik, és melyik a másik? A külső emberről azt mondja az apostol, hogy ez folyamatosan megromol, ez a fizikai természetünk, a fizikai lényünk, a fizikai testünk. Ez naponta megromol. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Akármennyire is az Isten szolgálatába állítjuk magunkat, akármennyire átadjuk magunkat az Úrnak, akármilyen szövetséges viszonyban vagyunk az Istennel, a bűn világában a külső emberünk mindenkinek megromlik. Megöregszünk, elgyengülünk, betegekké leszünk, és végül meghalunk. Ez a külső ember. A test. De van egy belső ember, mondja az apostol. A belső emberről pedig azt mondja, hogy ez pedig folyamatosan megújul. Ez ellentéte pont a külső embernek. Nem folyamatosan romlik, hanem folyamatosan megújulhat. Vagyis ez a lelki természetünk, és talán hadd éljek ezzel a meghatározással is, hogy a lelki testünk. Ezt a lelki természetet, a lelki testünket még tovább szeretném bontani. A lelki test vonatkozásában beszélhetünk óemberről, és beszélhetünk újemberről. Az óember, azt mondja az apostol, hogy a megromlott természet szerinti élet, amely a régi rossz tulajdonságokhoz, cselekedetekhez, kívánságokhoz kötődik, a szerint élet. Az újember viszont az Isten akarata szerinti életet jelenti. És míg az egyik kezd gyengülni az ember életében, az egyiket le kell vetkőzni, addig a másikat fel kell ölteni, vagyis az kezd megerősödni. Egy folyamatos átmenet van a kettő között. Az óemberünknek azonban nem feltétlenül kell összekapcsolódva lenni a személyiségünkkel. Bár
az óember is a lelki természetünknek egy része. De a személyiségünktől elválasztható. Hiszen azt mondja az apostol, hogy vetkőzzétek le. Ha valamit le lehet vetkőzni, ha valamit el lehet dobni magamtól, akkor az nem a személyiségemnek a része. Csak lehet a része, de elválasztható attól. Ezért fogalmaz így az apostol, hogy vetkőzzétek le. Más helyen még határozottabban fejezi ki magát Pál apostol, a Kolossé beliekhez írott levél második fejezet 11. versében mondja az apostol azt, hogy levetkezvén az érzéki bűnök testét. Határozottan egy testről beszél, az érzéki testről, vagyis a megromlott természetről. És azt mondja, hogy ezt le lehet vetkőzni. Ezt el lehet hagyni. El lehet dobni magunktól. A Rómabeliekhez írott levelében pedig teljesen külön választja, és egymással szembeállítja a megromlott óembert és a személyiségünket, amikor azt írja le Pál apostol a Rómabeliekhez írott levélben, talán nézzük is meg. A Rómabeliekhez írott levél 7. fejezetének 19. verse, azt mondja az apostol, mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Vagyis azt fogalmazza meg az apostol, hogy én a személyiségemmel nem vagyok benne. Nem akarom csinálni. Mégis teszem. Itt ebben az esetben még az óember uralkodik az ember életében. Ezzel is azt akarja azonban az apostol kifejezni, hogy külön választható egymástól, levetkőzhető. És amikor ez a kettő szembe kerül egymással, a személyiségünk, az akarat és az óember, na tulajdonképpen akkor kezdődik a levetkőzése. És ezt a folyamatot, ami tulajdonképpen egy életen át tartó folyamat, ami nem egy pillanatnak a műve, hanem egy egész életen keresztül tart, ezt nevezzük megszentelődésnek. Az óember levetkőzésének a napról napra való megtörténését nevezzük megszentelődésnek. Az óembert azért kell levetkőzni, mondja Pál apostol, mert megvan romolva a családság kívánságai miatt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az óember még a jó kívánságokat is bűnös módon szeretné kielégíteni. Valahogy úgy, ahogy Jeremiás próféta fogalmaz, hogy családabb a szív mindennél és gonoszabb. Az óember levetkőzését többféleképpen kísérlik meg az emberek. Vannak, akik úgy szeretnék megoldani a kérdést, hogy a régire valahogy rápróbálják ölteni az újat. Felvenni egy újat, miközben a régit nem vetkőzik le. Azzal próbálják eltakarni. Ennek azonban az a hibája, hogy a régi természetre csak olyan újat lehet fölvenni, ami igazán nem takarja el a régit. Ezért fogalmazik Pál apostol a Korintusokhoz írott levelében, hogy mi sokszor felöltözötten is mezítelennek találhatunk. Valahogy olyan módon, mint az első emberpár Édenben. Ádám és Éva hibája is az volt, hogy a mezítelenségükre egy maguk által kreált ruhát szerettek volna fölvenni. És ez önmaguk előtt úgy el is takarta a mezítelenségüket. De az Isten előtt nem volt erre képes. Amikor az Isten megjelent, akkor megint mezítelennek érezték magukat, pedig rajtuk volt a fügefa levél. És valahogy így vagyunk mi is, ha a magunk által készített igazsággal akarjuk betakarni a régit, akkor ez alól az Isten előtt mindig ki fog látszani, ami mezítelenségünk rúdsága, olvassuk a Bibliában. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban, Krisztus igazsága nem olyan takaró, amellyel befedhetjük a be nem vallott, vagy el nem hagyott bűneinket. Mindazok, akik bár magukra rakják a szentély ékességeit, de nincsenek betakarva Krisztus igazságának öltözetével, az ő mezítelenségük rúdságában fognak maradni. Azt mondja el tehát ez a gondolat, Krisztus igazsága az nem ölthető úgy föl, hogy én a régi megromlott természetemre ráveszem. Olyan természetre, olyan bűnökre, amit nem vagyok kész bevallani, nem vagyok kész elhagyni. Magamra rakhatok mindenféle ékességet, de talán ez olyan, ahogy egyszer már úgy emlékszem, beszéltem erről, mint a karácsonyfa keresztények. A karácsonyfára is mindenféle díszeket föl lehet rakni. De azoknak a díszeknek semmi közük nincs a fához. De ugyanakkor olyan szépen fel tudja ékesíteni, hogy az ember mikor kész, akkor megáll és elkezd benne gyönyörködni. De a fa természetéhez semmi köze nincs annak a dísznek. Keresztények is magukra rakhatnak a szentély ékességeit, mondja Vájtestvérnő, különböző külső cselekedeteket, különböző olyan megnyilatkozásokat, amivel mintegy ékesíteni akarják a kereszténységüket, de Krisztus igazsága nélkül mezítelenetnek fognak találtatni. Azok a díszek, azok a cselekedetek, azok az igazságok, amik nem Krisztusból fakadnak, amit nem Krisztustól nyerünk, az nem tudja elfedezni a mi mezítelenségünket. Vannak olyanok is, akik saját emberi erőfeszítéseik által kísérlik meg a változtatást, ma ezek az esetek többnyire mindig kudarccal végződnek, ahogy Pálnak a Róma beliekhez írott levelében is olvashatunk erről az egész 7. fejezetben. Én már gyönyörködök az Isten törvényében a belső ember szerint, de van egy másik törvény a tagjaimban, ami pedig rabulád a bűnnek, és nem azt csinálom, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök, azt teszem, mert az ember a saját maga erejével próbálja megoldani. Aztán vannak, akik bizonyos dolgokat akarnak csak levetkőzni. Az ilyen megoldást Isten nem tudja elfogadni. Két úrnak nem lehet szolgálni. Vagy az egyiket, vagy a másikat. Isten teljes változást igényel. Pozitív és időálló eredmény csak akkor lesz az életünkben, ha megtanultunk Istenre bízni magunkat, megtanultuk Istenre bízni azt, hogy megújítsa a mi belső emberünket. Amikor nem a magunk erejével, a magunk hatalmával, a magunk elhatározásával akarjuk megoldani. Pál apostol azt mondja a Filippi beliekhez írott levelében, Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a cselekvést és a végrehajtást is. Csak akkor mondható, hogy levetkőztem az óembert, ha a régi élet cselekedetei elmaradtak az életemből. Ha már nem látható rajtam, ha már nincs kapcsolata velem, ha nem tapad hozzám, nem szennyezi az életemet. Egészen addig, amíg újra és újra előjön az életemben, amikor újra és újra azt tapasztalom, hogy annak a régi cselekedetnek van hatalma fölöttem, addig még nem vetkőztem le a régi élet szerinti óember. Legalábbis abban a bizonyos vonatkozásban. Az óemberünk levetkőzését azonban nem tehetjük meg globálisan, hanem csak bűnönként. Nem úgy történik az óember levetkőzése, hogy amikor ez megtörtént, akkor minden bűn elmaradt az életemből, mindent egyszerre levetkőztem. Az óember levetkőzése csak bűnönként, esetenként történik. Mindig csak azzal az egyetlen bűnnel kapcsolatban, amit már felismertem, amivel kész vagyok szembefordulni. Ugyanakkor azt is szeretném megemlíteni, hogy az óember levetése azonban nem csak annyit jelent, mint egy kabátnak a levetése. Egy kabátot akkor veszek le, vagy teszek le, amikor akarok, és akkor veszem vissza, amikor akarom. Amilyen hangulatom éppen van. Az Isten ennél sokkal többet akar tőlünk, amikor azt mondja, hogy vessétek le a ma régi élet szerint való óember, amely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Isten azt akarja, hogy az óembert mi úgy vessük le, hogy egyúttal feszítsük meg az óembert. Pál apostol a Galácia beliekhez írott levelében fogalmaz ezekkel a szavakkal, a Galata levél 5. fejezet 24. versében, feszítsük meg az óembert indulataival és kívánságaival együtt. Mit akar ezzel mondani az apostol? Az óember megfeszítésének a gondolatával Pál azt akarja érzékeltetni, hogy az óemberünknek meg kell halni. Meg kell halni, és nem is akármilyen halállal fog meghalni, hanem a megfeszített ember lassú halálnak volt kitéve. És valahogy ilyen az óember halála is. Nem azonnal fog meghalni, hanem lassan hal meg az életünkben. Pál a Róma beliekhez írott levelében szinte társítja ezeket a gondolatokat, hiszen Pál az, aki rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, és azt mondja, hogy megerőtelenüljön a bűnnek a teste. Ezért kell megfeszíteni indulataival és kívánságaival együtt. Először csak megerőtelenül, míg végül kimúl, míg végül meghal. Ha készek vagyunk megfeszíteni, vagyis halálra szánni a régi élet szerinti cselekedeteket, kívánságokat, vagyis a régi életünket, csak akkor fog megerőteni bennünk. A hitéletünkhöz azonban nem elég az, hogy levetkőztük az óember, és így a régiek elmúltak. Felöltözni is kell valamit, mert enélkül mezítelenek vagyunk, mint az első ember pár évenben. Nem mindegy azonban, hogy mivel akarjuk eltakarni a mi mezítelenségünknek a rúdságát. Lelkünk mezítelenségét ugyanis csak az Isten által teremtett ruha képes eltakarni. A teremtés történetnél, amikor a bűneset leírását olvassuk, ott is az ember készít magának ruhát. De ezzel nem bírja eltakarni, elfedezni a mezítelenségét. Csak akkor képes erre, amikor az Isten készít neki ruhát. Attól kezdve már meg tud állni az Isten előtt. És valahogy így vagyunk mi is ma, és ezért kínálja a laodíceai üzenetben az Úr, hogy védj tőlem fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki alolla a te mezítelenségednek rúdsága. És később a jelenések könyvében be is azonosítja a Szentírás, és azt mondja, hogy ez a fehér ruha, ez nem más, mint a szentek igazságos cselekedete. De nem akármilyen cselekedete. Nem ők cselekedték ezt a cselekedetet. Nem ők hajtották végre azokat a cselekedeteket, amikbe felöltöznek, hanem úgy olvassuk az igében, hogy adatot nekik, hogy felöltözzenek fehér gyolcsba. De úgy adatik nekik, mintha az ők cselekedték volna. Na ez a hitáltali megigazulás kérdés. Erről majd a jövő héten fogunk beszélni. Amit szeretnék most hangsúlyozni, az csupán annyi, hogy a mi mezítelenségünk csak az Isten által készített ruhával takarható el. És ahogy az óember levetkőzését magunktól nem tudnánk elvégezni, na ugyanúgy az új ember felöltözését még kevésbé tudnánk megtenni. Jézus azt mondja az evangéliumokban, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És hogy mennyire így van, a Bibliában találunk egy nagyon klasszikus példát Zakariás próféta könyvében, ahol Józsua ott áll az Úr előtt, és Sátán vádolja őt, rámutat a bűneire, hogy te ilyen és ilyen vagy, ezt meg ezt tetted, és Józsua ott áll tehetetlenül, mert ő valóban elkövette ezeket. Ő valóban bűnös, nem tud mondani a védelmére semmit. De akkor az Úr angyala odáll mellé, és azt mondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És amikor leveszik, felöltöztetik egy másik ruhába, akkor úgy olvasok az igében, na lásd, levettem rólad a te álnokságodat. És most már Sátán nem tud mondani semmit. Na ez az, amit tulajdonképpen az alapigénk is elmond, hogy vetkőzzétek le a ma régi élet szerint való óembert. Engedjétek, hogy az Isten ezt az ő jókedve szerint elvégezze bennetek. És öltözzétek fel a ma új ember, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mert felöltöztetni is csak Isten tud. Ezt azonban nem egyszerre végzi el bennem, hanem napról napra, amilyen mértékbe átadom magam. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből olvastuk azt, hogy a belső ember mindazonáltal napról napra újul. Nem egyszerűen csak hirtelen más ember lesz. Nem egyszerre hirtelen minden elmúlik, és minden új lesz. Hanem csak napról napra újul. Az Istentől elhívott ember életében a megújulásnak két fő szakaszával találkozunk. Az első szakasza az, amikor Isten éretnek látja egy ember életében, életének a körülményeit, arra, hogy elhívja, megszólítsa őt, és akkor ennek az embernek az életében Isten világosságot gyújt. Ez az ember egészen másként látja meg azt, amit eddig nem értékelt, másként látja meg a lelki dolgokat, az Istennel kapcsolatos dolgokat, másként látja a bűneit, az Isten által felkínált értékeket, és az Isten azért teszi ezt tőlem, embertől teljesen függetlenül, hogy a bűn rabságából felszabadulva fogékony tudjak lenni a lelki dolgokra, az Isten dolgaival szemben. Na, ez a megújulásnak az első szakasza. Ha én pozitívan reagálok az Isten munkájára, akkor itt történik az első megújulás. Ezt nevezzük újjászületésnek. A megújulás másik szakasza pedig az, amikor a Szentlélekkel összekapcsolt szív őszinteségével Most már én, az ember, keresem, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert most már én akarom cselekedni. Én keresem azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. És ez a keresés nem az ismeret szerzésért történik. Nem azért, hogy többet tudjak. Nem azért, hogy minden kérdésre tudjak válaszolni, hanem ahogy Jézus fogalmazza az evangéliumokban, ha valaki cselekedni akarja az én mennyei atyám akaratát. Na, az megismerje a tudományról, hogy Istentől van itt. Itt történik az ember életében az újjászületésnek a másik szakasza. A napról napra történő megváltozás, amikor én keresem, és Isten folyamatosan, fokozatosan, ahogy én elbírom viselni, ahogy megbírom valósítani, úgy nyilatkoztatja ki előttem az ő akaratát. Az új ember tehát napról napra erősödik bennünk, olyan mértékben, amilyen mértékben átadom magam az Isten újjáteremtő hatalmának. Az új ember felöltözése által a valóságban a Krisztuséhoz hasonló jellemet és cselekedeteket öltözöm fel magamra. A Krisztussal való azonosulásunk által napról napra mi is az isteni természet részesei fogunk lenni. Péter apostol beszél erről az ő igéjében. Péter apostol második levelének az első fejezetében olvashatunk erről. A második levél első fejezetének harmadik, negyedik versében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. A Krisztussal való azonosulásunk tehát, mert az apostol is azt mondja, hogy annak megismerése által, aki az ő hatalmával elhívott bennünket, és ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus megismerése által, és a vele való azonosulás által lehetünk mi tulajdonképpen a isteni természet részesei. Ezt jelenti az új ember felöltözése, amiről Pál apostol beszél az alapigényben, ahol úgy fogalmaz, amely az Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szentségben. Ellen White egy csodálatos dolgot említ arra vonatkozóan, hogy miként lehetünk az isteni természet részesei. A Jézus életet című könyvben írja a következőket. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természet feletti munka ez, amely természet feletti elemet visz az emberi természetbe. Mit mond el a bizonyságtétel? Amikor valaki aláveti magát Krisztusnak, akkor egy új erő veszi birtokába. És ez az új erő a szívet veszi birtokba, nem a cselekedeteket, mert Isten nem a cselekedeteinket célozza meg, az majd csak egy következménye lesz. Isten a szívünket célozza meg, a bűn fészkét, ahonnan minden élet származik, és indul. Azt akarja megváltoztatni. Az Istentől jövő erő tehát a szívünket veszi birtokába, és azt mondja, hogy olyan változást visz végbe ott, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. És ez igaz. Mert mi nem tudjuk megváltoztatni a szívünket. Tudom uralni a cselekedeteimet alkalomszerűen, egy bizonyos ideig, de a szívemet megváltoztatni nem tudom. De az isteni erő, amely természet fölötti erőt hoz az én életembe, na ez meg tudja változtatni. Mert ez a természet fölötti erő teremtő hatalommal rendelkezik. Mert ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A teremtő hatalom nyilatkozik meg az ember szívében, és ez hozza végbe azt a változást az emberi természetbe. A krisztológiai kérdésekben másként gondolkodók egészen különös következtetésekre jutnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Néhány gondolatot szeretnék idézni azoktól, akik eképpen gondolkodnak. A megromlott természetünk mellett az isteni természet is működik bennünk a Szentlélek által. Nem szabad elfelejtenünk azonban azt, hogy öröklött természetünk nem változik meg földi életünk során sohasem. Csak Krisztus dicsőséges megjelenésekor történik meg. Ezért földi életünkben csak azt érhetjük el, hogy a lélek uralma és a jellem új törvénye révén megerőtelenül a bűnnek a teste. Isteni természete csak Istennek van. Isteni természetűvé mi sohasem alakulunk át, az újjászületéssel sem. Az isteni természetet csak a bennünk lakozó Szentlélek tudja képviselni. Idáig az idézet. Egy kicsit szeretném kielemezni, hogy mit is mond ez. Azt mondja, hogy két természet működik egyszerre. A megromlott természetünk, és mellette az isteni természet. Ugyanakkor azt mondja, hogy a megromlott természetünk az soha nem változik meg. Később kimondja a következő gondolatokban, még az újjászületéssel sem. És ott van rejtetten, hogy még a megszentelődéssel sem. Majd csak Jézus Krisztus visszajövetelekor. Mert isteni természete, ez a másik gondolat, isteni természete pedig csak az Istennek van, és amikor bennem a megromlott természetem mellett az isteni természet is működik, az nem az én természetem, hanem azt a Szentlélek képviseli bennem. No, az isteni kijelentéseknek ilyenképpen való értelmezése az egész megváltási tervnek a célját változtatja meg. Az üdvözítő kegyelem ugyanis nem a cselekedeteimet akarja megváltoztatni, hanem a bűnös hajlamokkal terhelt szívünket, a megromlott természetünket. Már ebben a földi életben szeretné Isten megváltoztatni. Dávid miért imádkozik az 51. Zsoltárban? Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! De nem találjuk ott azt a gondolatot, hogy majd akkor, amikor eljössz a te országoddal. Dávid azért könyörög, hogy most, a földi életemben, Uram, tisztítsd meg az én szívemet. És Pál apostol is ezt fogalmazza meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Isten a szívet akarja megváltoztatni, a bűnnek a centrumát, ahonnan kiindul minden élet. Mert ott kell történni a változásnak. Az Isten megváltó kegyelme ezt akarja eredményezni itt a földön. Akinek életében tulajdonképpen nem ez a változás történik, nem a szív központjában történik a változás, na azokat Jézus meszelt sírhoz hasonlítja. Jézus korában a farizeusok voltak olyanok, akik csak a cselekedetre koncentráltak, de nem koncentráltak arra, hogy a bűnnek a fészke változzon meg. És Jézus azt mondja a farizeusoknak, olyanok vagytok, mint a meszelt sír, kívül szépek. Mások számára nem látható, hogy mi van belül. De nyitnánk csak föl a sírt. Csak nézhetnénk bele. Láthatnánk meg a belsejét. Azt mondja, minden undoksággal tele. Na valahogy ilyen annak az embernek az élete, aki úgy gondolkodik, hogy csak a cselekedet az, ami az Isten megváltó kegyelme által megváltozik. De hogy a szívben mi van, a hajlamok, a vágyak, a kívánságok szintén, az lényegtelen.
Az első dolog, amit az új ember fogalmával tisztán kell látni az, hogy nekünk ugyan szükségünk van egy kívülről jövő erőre, és ez a Szentlélek, de ezt nem egy kényszerzubbonyként adja nekünk Isten. A Biblia sehol sem beszél arról, hogy az óemberünket a Szentlélek kényszerzubbonyába erőlteti bele Isten.
De arról sem beszél a Biblia, hogy az isteni természet csak képviseleti formában van jelen az életünkben. Isten igéje következetesen arról beszél, hogy az óember le kell vetkőzni, el kell szakadni tőle, az új ember pedig fel kell öltözni, mint egy olyan ruhát, amit Isten teremtés által készített a részünkbe. A Biblia kijelentéseinek előbb ismertetett értelmezése csupán a Jézus természetéről vallott torz ismereteknek a természetes következménye. Valahogy azért alakult ki ez a gondolkodás, mert ha valaki Jézusról azt állítja és hiszi, hogy Jézus bűnre hajló természettel született, és ez a természet, ez a bűnös természet mindvégig hozzátartozott lényéhez, személyiségéhez, akkor rólunk se lehet mást állítani. Ezért alakult ki ez a fajta koncepciós gondolkodás, hogy akkor a mi régi természetünk se változhat meg, nem újulhat meg, nem maradhat el az életünkből, hiszen Jézust is végig kísérte. Ebből a torz krisztológiai alapállásból következik törvényszerűen, hogy akkor viszont mi sem tudunk a régi természetünktől elszakadni, mi sem tudunk megváltozni, hanem majd csak Jézus Krisztus visszajövetelekor. Mert ugye arról is beszél a Biblia, hogy akkor lesz egy nagy átváltozás. És természetes, hogy akkor, ha ebbe az életbe nem tudunk megszabadulni, akkor csak akkor lehet az átváltozáskor. És engedtessék meg, hogy most egy nagyon kemény dolgot hadd mondjak ki. Nem névre szólan akarom, hanem inkább mentő szándékkal. Sátán akarja ezt. Hogy így gondolkodjunk, hogy így higgyünk. Ugyanis, ha valaki elhiszi azt, hogy az ember csak akkor tud megváltozni majd, a régi természetét csak akkor tudja levetkőzni, amikor Jézus Krisztus visszajön. Na, az az ember elveszett. Mert akkor már késő lesz beismerni, akkor már késő lesz rádöbbenni, és azt mondani az Úrnak, hogy Uram, bocsánat, de én másként gondoltam. Hadd ismételjem még egyszer ezt a gondolatot, Sátán akarja megtéveszteni az embereket. Őszinte szándékú embereket, hogy így gondolkozzanak. A bizonyságtétel sok helyen beszél a Szentlélek munkájáról, de nem olyan vonatkozásban, hogy elnyomja a régi természetünket, és ott ül rajta, mint egy uralkodó. A Szentlélekről mindenhol úgy olvashatunk, mint egy újjáteremtő hatalomról, ami megváltoztat, megtisztít, ami segít abban, hogy a régitől el tudjunk szakadni. Szeretnék idézni a bizonyságtétel soraiból ezzel kapcsolatos kijelentéseket. Csak az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellen a bűnnek és győzhetjük le. Nem korlátolt mértékben, hanem az isteni erő teljességében árad ránk. Hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkál. A lélek tisztítja meg a szívet. Befogadása által az ember isteni természet részesévé válik. Mint isteni erőt adta Krisztus a szent lelket, hogy minden öröklött és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, és hogy egyháza saját jellemének pecsétjét viselje. Ez áll a Szentlélek életadó erejére, az üdvözítőből fakad, áthatja a lelket, újjászül, megtisztítja szándékainkat és hajlamainkat. Mit is olvastunk? Ott van egy kritikus gondolat, ami a krisztológiáról másként gondolkodók nagyon sokszor szoktak hangoztatni. A Szentlélek befogadása által az isteni természet részesévé válik az ember. Ez igaz. De nem képviseleti szinten. Nem úgy, hogy a Szentlélek, ahogy belép az én életembe, ő képviseli bennem az isteni természetet. Ha összefüggésében olvassuk ezt a szakaszt, akkor azt tűnik ki belőle, hogy a Szentlélek úgy részesít az isteni természetben, hogy megtisztítja a szívemet. Úgy tesz a Szentlélek az isteni természet részesévé, hogy erőt kölcsönöz, elvégzi azt, amit én magamtól nem tudnék. Én csak a cselekedeteimet tudom uralni, alkalomszerűen. A szívemet nem tudom megváltoztatni. Ezért egy fölülről ható, egy természet fölötti erőre van szükségem, ami ha belép az életembe, elvégzi azt, amit én nem tudok elvégezni. Nem uralkodni akar fölöttem, a bennem lévő bűntől akar megtisztítani. Ezért jön az erő. Így olvastuk a felolvasott szakaszban, hogy a Szentléleknek ez az életadó erejére azért van szükségünk, mert ez áthatja a lelket, újjászül, megtisztítja szándékainkat és hajlamainkat. Még a hajlamot is, a szándékot is, az akarati szinten. Tehát tisztít, újjászül, újjá teremt. Ezért fogalmaz így Pál újra és újra az ő levelében, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A Szentlélek végzi el ezt a teremtő művet. Summálva tehát a gondolatot azt mondhatom, hogy a Szentlélek nem csak képviseleti szinten van bennünk, nem csak a Szentlélek képviseli bennünk az isteni természetet, hanem a Szentlélek részesévé akar tenni. A másik terület, ahol tisztán látásra van szükségünk, az ember lényével és személyiségével kapcsolatban adott fogalmaknak az értelmezése és a jelentésé körül forog. Ugyanis olyan fogalmakra gondolok, mint természet, jellem, szív, belső ember, óember, újember, hajlam meg hajlandóság. Rendkívül sok ilyen fogalom van.
Ha ezeket a fogalmakat valaki a saját értelme szerint próbálja meg értelmezni, és egy sajátos tartalmat adni nekik, akkor valami rettenetes káosz alakul ki belőle.
Ha pedig még megfelelő logika is, értelem is adatik hozzá, akkor pedig egy vas következetességgel felépített tanítási irányzat bontakozik ki. Nagyon sok ilyen értelmezéssel találkoztam az elmúlt években. Egyetlen könyvre szeretnék hivatkozni, a Boldogság törvénye című könyvben is egy ilyen sajátos értelmezési hullámmal találkozunk, ahol ezeknek a fogalmaknak mind-mind megfelelő tartalom van adva egy bizonyos célból. Eszerint az értelmezés szerint például a természet és a jellem az nem azonos. Az két dolog. A belső ember és a szív megint két dolog. Az egyikről azt állítja, hogy az megváltozik, a másik pedig olyan marad, amilyen korábban volt. Állítja, hogy a természet az soha nem változik. De a jellem igen. Állítja, hogy a szív az nem változik, de a belső ember igen. És én szeretnék a bizonyságtételből néhány cikket idézni, vajon az ihletett kijelentés egyetérte ezzel a teóriával, ezzel a gondolkodással. Jézus élete című könyvből szeretnék idézni majd az üzeneti fiúság, keresztényi mértékletesség és az ötödik kötetű bizonyságtételből. Még János, a szeretett tanítvány, aki leghasonlóbb volt Urához, ő sem bírt természettől fogva szeretetre méltó jellemmel. Nem csak önző és becsvágyó volt, hanem ha megbántották, akkor heves és haragtartó is. De midőn Krisztus isteni jelleme megnyilatkozott előtte, beismerte fogyatékosságát és megalázkodott. Heves, becsvágyó természete megváltozott. A Szentléleknek megújító befolyása szívét megújította. Krisztus szeretetének hatalma teljesen átalakította jellemét. Ez a Jézussal való közösség biztos eredménye. Ha Krisztus szívünkben lakozik, akkor természetünk tökéletesen átalakul. Az előbbi értelmezésnek ez az egyetlen szakasz is teljesen ellentmond, először is azért, mert ebben a szakaszban a bizonyságtétel váltó fogalomként használja a természet, a szív, a jellem fogalmait. És mindegyikre azt mondja, hogy megváltozik. Hadd idézzem a megfelelő gondolatokat. Természete megváltozott, szívét megújította, átalakította jellemét. És utána következtetésében felénk fordítja vájtestvérnő a gondolatot, és azt mondja, ha Krisztus a mi szívünkben lakozik, akkor a mi természetünk is teljesen, tökéletesen átalakul. A következő idézet pedig így hangzik, a keresztény élet az emberi természet megváltozása, átalakulása, azaz megtérés. Meghalunk énünknek és a bűnnek, teljesen új életet élünk. Azt mondja ki ez a szakasz, hogy az emberi természet megváltozik, átalakul. Nem marad a régi, nem majd csak Jézus visszajövetelekor. Itt. A következő idézetben még élesebbé hozza vájtestvérnő ezt a kérdést. Isten választottainak az utolsó napokban szeplőtlenül kell kikerülni őt mindazon romlottságból, melyek körülveszik őket. Testük szent, és lelkük tiszta legyen. Bukott természetünknek feltétlenül meg kell tisztulni, nemesedni, szentelődni az igazságnak való engedelmesség által. rendkívül határozott megjegyzéseket tett White testvérnök, és kimondja azt, hogy igen, a természetünknek kell megváltozni. Az átváltozásnak tehát már ebben az életben kell elkezdődnie. Egy természet feletti erő végzi el ezt bennünk, a Szentlélek. Magunktól mi erre képtelenek volnánk. De a Szentlélek elvégzi. Nem képviseli, hanem elvégzi ezt az átalakulást. Az átalakulást végzi, a megtisztítást végzi, nem pedig az uralkodás. Adja a Jóisten, hogy amíg nem késő, engedjük, hogy Isten lelke ezt a munkáját tudja elvégezni a mi életünkben is. A megtisztítás, átalakítás. Nem a cselekedeteinkben, mert ott még esetenként mi is tudunk produkálni valamit, hanem a székhelyén, a szívben. Ott végezze el Isten ezt az átalakulást, a szívünkben, a személyiségünknek a legmélyén. Tegye meg a Jóisten ezt azért is, hogy saját természetünkben is tudjunk részeseivé lenni az isteni természetnek, mind jobban, mind tökéletesebben visszatükrözve az. Hiszen ha ez nem így lenne, akkor Pál nem mondhatta volna el, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Csak akkor mondhatom azt, hogy él bennem Krisztus, ha a krisztusi cselekedeteket, a krisztusi jellemet, a krisztusi természetet tükrözöm vissza. Ez a megváltás csodálatos célja az életünkben. Az, hogy mit cselekszem, az ennek a belső átalakulásnak a visszatükröződése, a kifejeződése. De Isten csak közvetve célozza meg a cselekedeteinket. Ő először a szívet akarja átalakítani, megtisztítani, megváltoztatni. Hányszor olvasunk az igében ilyet, hogy ő elveszi a mi kőszívünket, és húsz szívet ad. A másik helyen azt mondja, újjá teremti a szívünket. Ezért is kéri, hogy adja, fiam, nekem a te szívedet. Mert ő meg akarja tisztítani, ő akarja kézbe venni. És amikor ez megtörténik, akkor én az isteni újjáteremtés hatalmának eredményeként részesévé válok az isteni természetnek. Amikor a hitáltali megigazulás kérdéséről beszélünk, ez ugyan a jövő heti témánk lesz, most azonban annyit hadd említsek belőle. Mindig szoktuk emlegetni ezt a két szakszót, tulajdonított igazság és részesített igazság. És ez a két szakkifejezés is azt mondja el nekünk, hogy először én csupán csak úgy részesülök az isteni természetben, hogy Isten nekem tulajdonítja. Nem az enyém az. Nem én cselekedtem azokat. Semmi közöm sincs azokhoz a cselekedetekhez, ahhoz az igaz élethez, amit Jézus nekem tulajdonít. Ez csak tulajdonítja. Nekem adja, nekem ajándékozza. De a másik, amiben szeretne részesíteni utána, ez a részesített igazság, ami már az én részemmé fog válni. Ami már az én természetemben alakul ki, és ezt a Szentlélek végzi el bennem. Vagyis a természetünknek kell átalakulni. Nem lehetséges az, hogy majd csak Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor változik meg a természetünk. Addig csak elnyomott állapotban van. Sátán akarja elhitetni ezt velünk. Azért, hogy egy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor már késő lesz, amikor már nem lesz idő, amikor már nem ragadhatjuk meg azt az erőt, amely elvégzi ezt a munkát a szívünkben. És adja a Jóisten, hogy ez ne történhessen meg velünk. Adja a Jóisten, hogy a mi életünkben a Szentlélek hatalmasan munkálkodhasson. Adjuk át magunkat, adjuk át az életünket. Engedjük, hogy az ő jókedve szerint végezze el. Az Isten segítsen erre bennünket. Amen.